Példabeszélek könyvének 8. fejezete, 22. verstől olvasok Isten igéjét. Köszöntelek titeket szeretettel, Krisztus szeretetével, ami megváltunk földre jöttének emlékünnepe ez. Talán egy kicsit érdekes is lesz ma arról beszélünk, hogy valóban születésnap ez a születésnap, hogy is kezdjünk, mikor született Krisztus. Na, érdekes ez a dolog ezen az ünnepen. Példabeszélek könyve 8. fejezet, 22. verstől így hangzik Isten igéje. Az Úr útjának kezdetén alkotott engem, művei előtt réges régem. Az ősidőkben formált engem, kezdetben a föld keletkezése előtt. Mikor még nem voltak mélységek, megszülettem, mikor még nem voltak tele a források vízzel. Mielőtt a hegyek helyükre kerültek, a halmok létrejötte előtt, megszülettem. Amikor még nem alkotta meg a földet, a rónákat, még a világ legelső porszemét sem. Ott voltam, amikor megszilárdította az eget, amikor kimérte a látóhatárt a mélység fölött, amikor megerősítette odafönn a felelket, amikor felbuzogtak a mélység forrásai, amikor határt szabott a tengernek, hogy a víz át ne lépje partját. Amikor kimérte a föld alapjait, én már mellette voltam, mint kedvence, és gyönyörűsége voltam minden nap, szín előtt játszorozza mindenkor. Játszoroztam földje kerekségén, és gyönyörködtem az emberekben. Az Isten igéje, az Isten bölcsességéről a kinyilatkoztás kijelentést, és kétségkívül ennek a kinyilatkoztásnak is van egy másik értelme, nagyon erőteljesen fellelhető benne a Jézus Krisztustól való kinyilatkoztás kijelentés, ami számunkra. Párhuzamosan szólnak erről újszövetségi kijelentések is, újszövetségi igék is. Az ige testélet és közöttünk lakott, láttuk az ő dicsőségét, az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal szól János apostol az ő evangéliumában Jézus Krisztusról. Tehát azt lehet látni, hogy a karácsony igazán nem is Jézus Krisztus születésének az ünnepe, hanem Jézus Krisztus föld lejöttének az ünnepe igazán. Amikor megláthatott bennünket a felkerülő fény a magasságból, amikor eljött hozzánk a világ világossága, és azt mondja, hogy aki engem követ, az nem jár a sötétségben, hanem ővé lesz az életnek világossága. Tehát Jézus Krisztus elő volt, mint te, elő volt, mint bármelyik élet ezen a földön, hamarabb volt, mint Ádám és Éva, elő volt, mint a föld, vagy mint az univerzum, amelyet ma a tudósok kémlelnek, mindig föltalálnak valami újabb távcsövet, kémlelő szerkezetet, és mondják, fölfedeztünk újra egy csillagot, már messzebb látunk. És minél pontosabbak ezek a szerkezetek, annál újabb és újabb távlatokat ismernek meg a végtelenségből, amelyet az Isten alkotott és teremtett, ami az ember számára befogadatlan, végtelen világ. Nos, ezek előtt már volt Jézus Krisztus, a mi Urunk. Tehát a karácsony igazán nem a születésének az ünnepe, amikor gondolkodunk róla. Ez együtt látjátok, mennyire naív dolog úgy gondolkodni Jézus Krisztusról, mint csecsemőről, mint pici magatehetetlen babáról, pusztán. Ő az, akire nézve, akiben és aki által teremtetett minden ebben a világban, amelyet látunk, és amelyet nem látunk a mi fizikai szemeinkkel, de szellemi valóság az. Azt mondja Isten igéje, hogy az Úr útjának kezdetén alkotott engem, műve előtt réges régen, az ősidőkben formált engem, kezdetben a föld keletkezése előtt. Ugye igaz ez a bölcsességre, az Isten teremtő tervére, munkájára, de tudjuk azt, tanulmányoztuk már az igéből, de nem hadd említsem, hogy Isten bölcsessége, maga Krisztus, az Istennek a tervezése, az Istennek a szándéka, az akarata, mind Krisztusban igaz és amen. Az Isten, amikor eltervezett téged és engem, Krisztusra nézve tervezett el, még a föld megalkotása előtt eltervezett téged és engem, mert a földet is azért alkotta, hogy te lehess. A földet azért alkotta Isten és az egész univerzumot, a csillagokat, a napot, a holdat, hogy neked helyet készítsen. Miattad és érted teremtett minden. Dicsőség ezért Istennek. Milyen naív dolog, igaz? Imádni a napot és imádni a holdat, vagy csillagoktól tudakozódni az embernek, akik mind csak teremtmények, amik mind csak teremtmények, és az emberért teremtette Isten, hogy az ember számára lakóteret teremtsen és alkosson. A Biblia beszél bővebben az Új Szövetség, mint említettem, a Jézus Krisztus születéséről, születésével kapcsolatosan a Kolossé levél első fejezetében. Többetek számára talán jól ismert igék ezek, Kolossé 1.12-től 23-ig szeretném olvasni, amely a Krisztus létezésével és a földre jöttének céljával kapcsolatos kijelentés is. Kolossé 1.12. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van a megváltásunk és bűneink bocsánata. Ő már, mint Krisztus, a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül, mert benne teremtett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reál nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak is, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben, úgyhogy békességet szerzett a keresztván kifolyt vére által. Titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtetek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, most viszont megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mind szenteket, hibátlanokat, és fedhetetleneket állítson majd színe elé. Ha ugyan megmaradtok a hitben szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtmények az ég alatt, és amelynek én Pál szolgájává lettem. Nagyon világos kijelentés, hogy Jézus Krisztusra nézve, Jézus Krisztusban, ő általa teremtett a világ mindenség. Ő a kezdete a dolgoknak, és ő a vége is a dolgoknak. Nincs más, aki őt megelőzte volna. Minden tekintetben ő az első. Biblia mondja, ő lett az áldozat miattunk, értünk és helyettünk. Az ő vérének érdemében kerülhettünk az Istenhez közelebbbe. Elgondolkodható ezen a karácsonyon, hogy mit kezdenénk, ha az Isten nem törődött volna velünk. Az Isten nem megtehetne volna azt, hogy mit foglalkozik az emberrel, az ember Ádám és Évában eltávolodott tőle. Ma is, ha belegondoltok, az emberek tömegei fordítanak hátat az Istennek, nem törődnek és nem foglalkoznak vele. Nem megtehette volna az Isten azt, hogy nem foglalkozik veled meg velem. Vagy amikor botladozol és lázadozol Isten ellen, Isten nem mondhatná azt, hogy oké, nem érdekelsz. Itt vannak a milliónyi és milliónyi angyalok, engem dicsőítenek, magasztalnak. Én boldog vagyok, teljes vagyok, nincs szükségem rád. Mit fárasztam magam veled? Nem megtehetné Isten ebben a mai világban. Mennyi káromlás, mennyi lázadó beszéd hangzik el nap, mint nap a szánkból, emberek szájából. Nem megtehette van Isten, hogy nem küld el a fiát. Nem keres meg bennünket. Azokat, akik elfordultunk tőle. Szabad akaratunkból. Saját szándékunkból. Az ősanyánkban, ősapánkban, Ádámban és Évában, és azóta is Isten nélkül bolyong ebben a világban. De Isten mégsem így gondolkodik. Mégsem így gondolkodik ma sem, hogy mit foglalkozok én veled, mit érdekelsz engem. Megtehetné pedig, mert mindennel rendelkezik a mennyben. De Isten nem teheti meg, hogy ne foglalkozzon veled, mert ő szeret. Mert ő a szeretet. Magának mondana ellent, ha nem foglalkozna veled és nem törődne veled. A karácsony üzenete, Isten szeretetének az üzenete. Azért jött el Krisztus, mert szeret. Nem azért, mert megérdemled. Nem azért, mert olyan jó vagy. Olyan sok szépet tettél, olyan sok szépet mondtál. Vagy karácsonykor eljöttél a templomba, vagy imázba. Nem ezért. Nem ezért cselekedett Isten érted. Nem ezért szól Isten hozzád. Nem ezért keres Isten. Hanem azért szeret, és azért keres, mert ő szeret. Agapé szeretettel. Amelyet egyedül tisztán ő képes szeretni. És mindenki csak utána is belőle, fakadóan. Az agapé szeretet te lehet csak kifejezni ezt a szeretet, amelyet Isten szeret. Ez az a szeretet, amely nem vár semmit. Nem kér tőled semmit. Azt mondja, szeretlek téged úgy, hogy vagy. Nem várok semmit. Csak enged, hogy szeresselek. Talán egyik legnagyobb kihívás a mai embernek, a büszke embernek, hogy engedje magát szeretni az Istentől. Sokkal könnyebb talán megdolgozni, hisz maga a karácsony is elfordult, ajándékozásba ment át. A szeretetet egyre inkább az emberek az ajándékok mértékével, mennyiségével próbál kifejezni. Úgy gondolják, hogy ha nem ajándékozom meg egyik a másikat, akkor hát nem is szeretem. Valaki kell fejezni a szeretetemet. De azt gondolom, hogy nem az ajándék mennyisége, mértéke határozza meg, hogy szeretünk-e valakit, hanem az, hogy el tudom-e fogadni úgy, ahogy van. Hogy nem megváltoztatni akarom, nem kikérem magamnak, hanem szeretem úgy, ahogy van. Milyen nehéz, igaz? És gondolj bele, Isten ma is így tekint rád. Szeretlek úgy, ahogy vagy. Hát ez egy fantasztikus dolog. Csodálatos dolog. A karácsonynak óriási üzenete. Ki is jött el közénk? Ki is jött el hozzánk? Ki is lett emberré? A Biblia azt mondja, hogy benne lakozott az Istennek teljessége. Isten maga hajlott le, és alázta meg magát, és jött be egy csecsemő testébe az által alkotott világba. Jött el érted, miattad, és helyetted. Ahogy olvastuk itt az igében, a példabeszél könyvében, az az Isten, aki a hegyeket a helyére tette, aki szólt, és megnyíltak a föld mélységei, átrendeződött a föld felszíne, mederbe helyezte az óceánokat, a hatalmas vizeket, elválasztotta a szárazföldet a tengertől, azt mondja Isten igéje, és azt mondta, eddig és nem tovább. Életteret alkotott az ember számára. Isten szavával emelkedett fel a Himalája, vagy Csomoruma, hatalmas hegyek, kisebb hegyek is megrendették az embert. Már-már lehetetlen feladat, legtöbb ember számára megmászni egy-egy hegyet. Isten pedig szólt, és ezek lettek. Hatalmas óceánok, hatalmas hajókat hordanak a hátukon. Mélységek, olyan mélységek, hogy az emberek ki sem tudják kutatni. Mély árkok a mélységes tengerek, óceánok mélyén, ahol ember soha nem járt. Tele élőlénnyel, különféle halakkal, állatokkal nyüzsögnek a tengerben. Mindezt Isten alkotta. Ez a hatalmas Isten jött el egy gyermek testében. Ez a hatalmas Isten alázta meg magát, és alázkodott bele egy emberi testbe, egy csecsemő testébe. Ezt ünnepeljük karácsonykor. Nem Isten születését ünnepeljük karácsonykor, mert ő van, volt és lesz. Ő a kezdet és a vég. Ő elő volt, mint bárki ezen a földön. Megtéveszt bennünket, úgy gondoljuk, hogy mi ünnepeljük az Isten születését. Nem. Ő elő volt, mint mi. Ő ott volt, amikor mi születtünk. Ő ünnepelt a mi születésünket. Azt olvassuk róla, hogy gyönyörködött az emberekben. Amikor Isten megalkotta az embert, a fiúra nézve, Krisztusra nézve, Jézus Krisztusra nézve, akkor abban a szeretetben voltak egyetértésben, hogy alkossunk embert. Alkunk képmására és hasonlatosságára. És azt mondja a Biblia, hogy a fiú gyönyörködött az emberben. Ki is jött el hozzánk? Jób könyvében, a 31. fejezetben Jób Isten lét árja maga igazságát. És azt mondja Istennek, hogy itt vagyok én, az ávára gondot viseltem, a jövevénybe fogadtam, kifizettem a bért, igaz vagyok előtted. Ez az én védőbeszédem, most te jössz, Istenem. Én igaz vagyok, megtettem mindent, amit tehettem. Mit tehetnék még? Tudjátok, jó beteg volt, nyomorúságba került, és ebben az állapotában a maga igazságára támaszkodik, és fölhozza az igazságát Isten előtt, és kérkedik, számon kéri az Istent, hogy miért nem csinálja azt, ami neki jó. Mennyiszer eshetünk mi is ebbe a bűnbe, amiben jó beleesett, hogy felsoroljuk a magunk dolgait, vagy úgy gondoljuk, nekünk ez vagy az jár, és megfelekezünk arról, hogy nem jár semmi. Ami jár nekünk, az a kárhozat. Az Isten nélküli állapot örökkévaló szenvedése. Nem jár nekünk a megváltás. Azt kegyelemből kapjuk. A kegyelem pedig azt jelenti, hogy nem érdemeltük meg. És ma sem érdemeljük meg. Ma sem tudsz felsorolni semmit, szolgálatokat, cselekedeteket, jó tetteket, adományokat, szegényeken való segítést, amivel kiérdemelhetnéd, az Isten tetszését. És akkor Isten ezekkel a kérdésekkel fordul Jobbhoz. Jobb, avagy te adtál nekem tanácsot, amikor határt szabtam a tengereknek. Te voltál a segítőm, amikor a hegyek lettek. Amikor alapot vetettem a földnek, úgyhogy az meg nem inog. Te adtál nekem tanácsot. Nem gondolod, hogy fölcseréltük a szerepeket? Nem gondolod, hogy én vagyok az Isten, és te vagy az ember? Hogy nem nekem van szükségem rád, hanem neked van szükségem rám. Na jó, akkor rendben van. Most én kérdezlek, te pedig taníts engem. Vannak-e válaszok ezek a kérdésekre? Az ember próbál fabrikálni válaszokat ezekre a kérdésekre. Próbál fabrikálni az evolúció elméletével. Nyögvenyelős, szerencsétlen válaszokat. Már-már vallást alapítva, imádva önmagát az ember, hisz ugye maga az evolúciói vallás, emlékszem középiskolában már tanultuk, hogy ezek hiányzó láncemek, nem tudjuk, hogy hogyan ugrottunk innen oda, de ezt el kell fogadnunk, önmagában hitet kíván, hogy higgy abban, hogy az ember fejlődik, az ember tökéletesedik, és az ember jó, az ember majd magát megsegíti, megváltja, az ember, a teremtő cél az ember önmaga, és ha végig gondolunk, az ember semmit nem változott évszázadok óta. Az ember ugyanaz maradt. Szokták mondani, hogy technológiai fejlődésen átment az ember, tudásbeli fejlődésen átment az ember, de alapvetően az ember nem változott semmit. A szükségeiben, a alapvető vágyaiban, a hozzáállásában, az indulataiban ugyanaz maradt, mint volt 1000 évvel ezelőtt, vagy 2000 évvel ezelőtt. Olvasol a Bibliát, 2000 éves történeteket olvasol, meg több ezer éves történeteket olvasol, és magadra ismersz benne, vagy a társadalomra ismersz benne, a mai világra ismersz benne. Nem furcsa. Ugyanaz maradt minden. Nem változott semmi az emberrel önmagában az ég alatt. Tehát akkor az emberrel ma is előfordulhat, mint Jobb bal, hogy kikéri magának. És az Istent vonja kérdőre. Isten helyére tesz bennünket, és megkérdezi, hogy rendben van, ott voltál, mikor teremtettem a világot. Te adtál nekem tanácsot? Vagy te alkottál engem? Igaz, nem. Isten jött el Krisztusban hozzánk. És aki Krisztust megveti, az Istent veti meg, a Teremtőt. Aki Krisztust imádja, és őt elfogadja, és őt szereti, azt az Istent szereti vissza, aki előbb szerette őt. Mit is hagyott ott értünk? Krisztus. Azt olvassuk, hogy a Példabeszélek könyvében, a 30. versben, hogy én már mellette voltam, mint kedvence, és gyönyörűsége voltam minden nap, színe előtt játszadozza mindenkor. Ez egy nagyon bensőséges kapcsolat az atya és a fiú között. Ez olyan dolog lehet, mint mikor a pici csecsemő játszadozik az apukája lába előtt, ott ülnek talán a szőnyegen, és akkor kicsi csecsemő hát pakolgat, rakja, teszi, veszi az apja lábainál. Valami ilyesmi, és akkor nézi, segíti, összeborul, nem baj, segít neki fölrakni. Persze, nyilván ez egy esetlen kép, meg ez nem egy valódi kép, mert hát én nem tudom, ez hogy történt a Istenem, mert ugye a játszadozás más lehetett, nappal, a holddal, a Marssal, a Vénusszal játszadozott a fiú, tehát ugye az univerzummal játszadozott, tehát ugye olyan méretek egy kicsikét mások, meg számogatta a csillagokat, hogy hány millió van, meg milliárd van. Ú, apa, ú, fantasztikus, azt a csillagot ott. 4000 fényévnyire? Ó, fantasztikus. Elugrok oda, megnézem. Tehát egy picit más volt ez a játék, mint az építőkocka. De mégis egy bensőséges viszonyról beszél a Biblia, hogy ilyen szeretetben volt az atya és a fiú. Egy mély, bensőséges kapcsolatban. Szerette az atya a fiút, és a fiú is az atyát mindenkor. Mégis mi az, ami arra indította a fiút, hogy ott hagyja az apai házat? Ott hagyja a mennyei dicsőséget. Azt olvassuk a Zsidókhoz írt levél 12. fejezetében, Krisztussal kapcsolatosan, hogy elhagyta az Isten dicsőségét. Zsidókhoz írt levél 12.2.3. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten trónjának jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Amen. Azt mondja a Biblia, hogy Jézus előtt öröm volt. Örvendezett az atyánál. Jó volt neki az atyával a mennyben. Teljes harmonikus kapcsolat volt az atya és a fiú között. Nem arról van szó, hogy összevesztek, és Jézus lejött a mennyből a földre, mert összevesztek az atyával. Ugye, mint ahogy néhány tinédzser lázadásból lép ki a családi kötelékből, ma is, napjainkban is. Jézus és az atya között mély, bensőséges kapcsolat volt. Mi serkentette, mi mozgatta Jézus szívét, hogy kilépjen ebből a biztonságot jelentő kapcsolatból, és vállalja a testélétel által az emberi sorsot, az emberi létet? Hát az, amit olvastunk, hogy gyönyörködött az emberekben. Azt mondod, hogy hát mi gyönyörködni valóban bennem? Már nem benned, benne, hanem benned. Mármint úgy értem, hogy te teszed fel a kérdést magadnak. Hát néha ugye fölteszi a kérdés, hogy mit gyönyörködik én bennem, Isten? Tudnál biztos, hogy benne eléggé őszinte vagy önmagadhoz egy csomó dolgot sorolni, ami hiányos állt hibád. Ha nem, akkor kérdezz meg a barátodat, vagy szüleidet, vagy a házastársadat, és akkor segít neked felfedezni azokat, amiket esetleg te nem látsz magadon. Mi az, amiben gyönyörködhetett a fiú? Fogalmam sincs. Nem tudom. Egyszerűen ő ilyen. Ő szeret. Ő tele van szeretettel, kegyelemmel és irgalommal. Csordultig van vele. Ezzel van megtelve az ő szíve. Ezt árad ki belőle. Amikor ránéz, ő jó szándéka, jó indulattal tud tekinteni az emberi életre, egy emberre. És amikor eljött a földre, tudjátok, megtartotta az ő beszédét, és azt mondta, hogy eljöttem, hogy szabadon bocsássam a foglyokat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét, hogy hirdessem a lehetőségét annak, hogy meg lehet békülni az Istennel, meg lehet szabadulni, helyre lehet állni, vissza lehet térni az atya közelségébe, a vele való kapcsolatba. Tehát eljött az Isten fia, ott hagyta a dicsőséget, az örömet, az atyával a harmonikus kapcsolatot. Miért tette? Egyetlen válasz van erre, mert szeretett. Hogy miért szeretett? Fogalmam sincs. Csak kapizsgáljuk. Próbáljuk megfogni, hogy ő ilyen, ő szeret. És minél többet értek meg belőle az ő szeretetéből, annál teljesebb az én örömöm. Annál teljesebb a te életed is. Aztán azt is olvassuk róla a Filippiekhez írt levélben, hogy megalázta magát. Elhagyva Isteni dicsőségét, megalázta magát, emberekhez lett hasonlóvá. Az alázatában azt mondja a Biblia Filippi 2-ben, hogy egészen a kereszt halálig alázta magát az Isten fia, Krisztus. Van egy szellemi törvényszerűség, amely igaz az Isten által teremtett világban, az Isten világában. Aki megalázza magát, fölmagasztaltatik. Aki fölmagasztalja magát, megaláztatik. Ez az Isten által teremtett világ szellemi törvényszerűsége. És ha vizsgálod az emberiség történelmét, ez a szellemi igazság elő vagy utóbb utolért mindenkit. Hogy aki fölmagasztalta magát, az megaláztatott. És aki megalázta magát, fölmagasztaltatik. Krisztusnak ez a példája a te számodra és az én számomra, hogy aki magát megalázza, az felemeli az Isten. Hogy az Isten magát megalázta, és lejött erre a földre emberi testhez hasonló formában, hogy téged felemelhessen. Az Isten lehajolt, érted, hogy fölemeljen téged. Tehát akkor tud fölemelni, ha lehajlasz hozzá. Megalázod magad előtte. Aki fennhéjázó, aki büszke és gőgös, az megaláztatik. De aki magát megalázza, azaz beismeri, hogy szükségem van arra, hogy szeressenek, hogy úgy fogadjanak el, hogy vagyok, mert szükséged van rá. Szükséged van erre a biztonságra, a bensődben, a szellemedben lévő végtelen szükséged, hogy valaki elfogadjon és szeressen úgy, ahogy vagy, hogy biztonságban érezd magad valakinek a társaságában. És egyedül az élő Isten tudja ezt megadni. Ismerd be, hogy Isten nélkül nem lehet teljes az életed. Hívd segítségült, hogy felemeljen. Megalázta magát az Isten fia. Vállalta, hogy bűnösök közé sorolják. A kereszt volt a mélypont az ő alázatában. A vére, ahogy olvastó a Kolossi levélben, kifolyt azért, hogy megmentsen bennünket, kifizesse az értünk a büntetést, az árat, hogy felemelje azokat, akik magukat megalázzák. És elismerik, hogy szükségem van rá, hogy eljön értem is. Szükségem van rá, hogy eljön értem is, és meghalljon helyettem az Isten fia. 32. versben olvastuk, hogy azért, fiam, én hallgassatok rám, mert boldogok, akik megőrzik útjaimat. A Példabeszélek könyvének már az első fejezetében szintén van egy szellemi igazság. Tanuljunk Krisztustól. Példabeszélek 1:7. Az Úrnak félelme az ismeret kezdete. A bölcsességet és az intést csak a bolondok vetik meg. A Biblia tehát azt mondja, hogy az intéshez, az Isten figyelmeztetéséhez való viszony megmutatja, hogy hogyan viszonyulok az Istenhez. És megmutatja az én gondolkodásomat, az én szellemi lelki állapotomat. Aki megveti az Isten szavát, az bolond, és ami a csapdába esik, szellemi törvényszerűség. Tehát az Istennek a szavát, aki megtartja, az felemeli az Isten. Aki az Istennek a szavát megtöri, az elbukik miatta. Ez olyan szellemi törvényszerűség, ami szintén benne van a teremtett világban, és megdöbbentően lehet látni az emberiség történelmében, és a körülöttünk lévő emberek életében is. Hogy elő vagy utóbb azok a szellemi igazságok megmutatkoznak egy-egy ember életében, aki megtöri Istennek igét, Istennek a rendjét, Istennek a szabályt, Istennek a védelmünkül és felemelésünk érdekében adott rendjét. Tehát nem lehet elkerülni. Aki viszont megtartja Istennek a beszédét, és arra figyelmezik, arra fordítja a füleit, és azt megtartja, annak pedig az áldások jönnek be az életébe. A 34. részben azt mondja, a versben azt mondja itt Isten igéje, hogy boldog ember az, aki hallgat rám, ajtóm előtt vigyázva, minden nap ajtófélfáimat őrizve. Az ajtófélfával kapcsolatban talán eszedekbe jut, hogy közd azokat a szívedre, írd azokat az ajtófélfáidra. Ugye egy zsidó ember, amikor olvassa el a sorokat, akkor tudja, hogy az Isten törvényéről van szó. A 10 parancsolatról van szó. Akkor az ajtó félfáról figyelmezésről van szó, az Isten 10 parancsolatáról van szó, az Isten kijelentett szaváról van szó. Aki arra figyel, azon gondolkodik és elmélkedik. Azt tud közel lenni az Istenhez, akinek vele van megtelve a szíve és az elméje. Olyan mértékben tudunk közösségben az Istennel, amilyen módon keressük az ő jelenlétét és közelségét. Mennyire egyszerű. Olyan gazdag ez az ünnep a vele való közösségben, amilyen módon foglalkozol vele, hogy foglalkozom vele, amilyen módon elmélkedem arról, amit értem tett, és amit elhozott nekem, és az én számomra, vagy a te számodra. Zsoltárok 84. rész 11-es versében így beszél Isten igéje, bizony jobb egy nap a te udvaraiban, mint másul ezer, jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Milyen kegyelem, hogy hálát adhatunk ezen az ünnepen. Hogy úgy tudunk elcsendesedni családi körben, vagy itt ezen a helyen, hogy imádkozunk, Istenem, köszönöm neked. Hálás vagyok a fiadért Jézus Krisztusért. Milyen nagy kegyelem, és milyen nagy áldás, hogy rádöbbenhetünk ezen az ünnepen is a szükségünkre. Milyen nagy szükségünk van Isten kegyelmére. Milyen nagy szükségünk van, hogy kipróbálja a hitünk hiányosságait, a szeretetünk hiányosságait, a türelmünk hiányosságait, a szentségünk hiányosságait. Milyen nagy szükségünk van Isten szeretetére, nem? Nem így van? Milyen jó ezen elgondolkodni. És akkor rádöbben arra, jobb a te házadban egy nap, mint máshol ezer. Jobb a te közeledben egy napot eltölteni, mint a bűnösök sátraiban lakozni. Velük közösségben lenni. A 35-ös, 36-os versek egy örök igazságot tartalmaznak, azt mondja a 35-ös versben Isten igéje, mert aki engem megtalál, az életet találja meg. És kegyelmet nyer az Úrtól. Kegyelem nagybetűvel újra hangsúlyoznám, hogy aki Krisztusra talál, az kegyelmet talál. Aki Krisztusra talál, az életet talál. Aki Krisztusra talál, nem ítéletet talál, nem megvetést talál, nem elutasítást talál, hanem kegyelmet talál. Kegyelme pedig annak van szüksége, aki elítéltetett. a szükségben lévő szellemnek, a szükségben lévő szívnek van szüksége kegyelemre. És Isten nem csak megbocsát, nem csak helyreállít, nem csak visszafogad, hanem élettel ajándékoz meg. Valahogy élettel, életerővel, örömmel, szabadsággal, teljességgel. A 36-os versben azonban áll egy figyelmeztetés. De aki vétkezik ellenem, aki engem megtapod, aki engem elutasít, az a figyelmeztetés, hogy magának árt. Nem az Isten lesz szegényebb veled, hanem saját magadnak árt az, ha ellene fordulsz az Istennek. Gyűlölőim mind a halált szeretik, mert aki az életet szereti, az Krisztus szereti. Amen. Aki szeretne élni és jó napokat látni, óvja a nyelvét a gonosztól, mondja az ige. Ragaszkodjon Krisztushoz, és ne szóljon nyelvével álnokságot. Fú, milyen nehéz, igaz? Már ez a két mondat mekkora kegyelmet igényel az életünkben minden nap. Adja az Úr, hogy változzunk, formálódjunk az ő kegyelme által, a szerinte való életben. Végül pedig, ne feledd el, Isten eljött érted, hogy megmentsen. Nem azért, mert megérdemled, hanem azért, mert szeret. Isten eljött érted, hogy a kegyelmet elhozza számodra. Ezen az ünnepen nem Krisztus születését ünnepeljük, elsősorban a földre jöttét ünnepeljük. Mert ő elő volt mindennél. Ő az Isten. És mert ő az Isten, ezért föl tud emelni téged, ha magad megalázod. Ő magát megalázta, hogy téged fölemelhessen. Lejött a földre, hogy téged megmenthessen. Megalázta magát, hogy a könnyedet letörölje. Megalázta magát, és az életét adta, hogy neked életet adhasson. Elszakadt az Atya szeretetétől, hogy téged összekössön az Atyával és az ő szeretetével. Ez a karácsony lényege. Ez az ajándék. Gyerekeim mondták, hogy bontsuk ki az ajándékot. Mondtam, nem, amíg el nem olvasok a karácsonyi történetet. De hát miért nem a poén izgatott vagyok? Azért, mert a karácsony nem a falatlé ajándékról szól. A karácsony nem ez a legfontosabb üzenete. Nem is a finom ételekről szól, pedig azok is jók. A arról szól, hogy az Isten eljött, érted és értem. Magát megalázta, hogy téged és engem felemeljen, magához vonzon. Mert tudta, hogy oda elmenni soha nem tudsz magad erejéből. Nagy betűvel a karácsony üzenete, Isten szeret és kegyelmes. Magát megalázta, hogy téged felemeljen és magához vonjon. Amen. Imádkozzunk, adjunk hálát az Úrnak. Szeretnék lehetőséget adni többeteknek hangos imákra. Kérlek, hogy ha imádkoztok, hangosan tegyétek, hogy tudjunk ámen mondani rá. Adjunk hálát az Úrnak.